Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 5 óra 12 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai műsor vendége Székely István politológus, az RMDS Társadalom Szervezési Ügyvezető Alelnöke. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Természetesen, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a mai, illetve az elmúlt napok politikai eseményeit igyekszünk áttekinteni. Imárom a mai parlamenti döntés eredményének tudatában. Úgyhogy ha ezzel a témával kapcsolatosan van kérdésük, hozzászólásuk, kérem, hogy ezt tegyék meg elérhetőségeinken keresztül. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 27 4 1 6 5-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Most tisztelt Székely István, számított-e erre az eredményre, ami ma született a román parlamentben? Lehetett-e azt előre látni, hogy a Grindjánu kabinett elleni bizalmatlansági indítvány átmegy a törvényhozáson?
Nem volt meglepetés. Ennek volt nagyobb valószínűsége, főleg azt követően, hogy pont az utolsó pillanatban egy alacsony számot jelentett be, ami az általa meggyőzött képviselők, szenátorok számát illeti. Itt azért azt láttuk ugye, hogy a közvélemény főleg abból indul ki, ugye, hogy a 244 tagú PCD-ALDE koalícióból 233 le kell szavazzon ahhoz, hogy átmenjen a bizalmatlansági indítvány, és hát azért az is egyértelmű volt, hogy a nemzeti kisebbségek 17 fős frakciójának a nagyobbik fele meg fogja ezt szavazni.
Ne haragudjon, hogy közbeszólok, de engedje meg, hogy vitatkozzak önnel. Hát végsősoron egy hajszálon múlott, mert hát 9 szavazat, ami eldöntötte a Grindjánu kabinett sorsát, az nem túl sok.
Hát nem túl sok, de én gondolom, hogy 13 kisebbségi szavazattal ment át, mármint nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek szavazatával ment át. Mások, mint a magyar, ugye, mert ez eléggé hosszú fogalmazás, tehát amikor nemzeti kisebbségekről beszélünk, akkor a parlamentben nem értjük ide a magyaroknak a szavazatait.
Mert hogyha az RMDS részt vett volna a szavazáson, és mondjuk a bizalmatlansági indítvány ellen szavaz, akkor már baj lett volna, nem?
A bizalmatlansági indítvány ellen nem lehet szavazni.
Pontosabban nem szavazza meg a bizalmatlansági indítványt. Köszönöm a pontosítást.
Igen, hát nem szavazta meg az RMDS a bizalmatlansági indítványt.
Ja, végsősoron a szavazatai nem számítottak, mert sem a vitában, sem a szavazáson nem vett részt a szövetség. De a 9 az eléggé törékeny szám.
Nézze, tisztázzuk ezt a szavazás, nem szavazás kérdését, mert ez nagyon fontos, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy az RMDS az első pillanattól ki kellett volna maradjon a PCD belső vitájából. Na most ez éppen ezért a bizalmatlansági indítvány kapcsán alkalmazott szavazási módszertan kapcsán lehetetlenség. Azért lehetetlenség, mert a bizalmatlansági indítványnál a pozitív szavazatok számítanak, azok a személyek, akik egyetértenek a bizalmatlansági indítvánnyal, és az összes többi szavazat az ezzel ellentétesnek számít, függetlenül attól, hogy az illető nem szavazatot ad le, vagy pedig nem vesz részt a szavazáson, vagy a terembe sincs, vagy egyszerűen nem akar ebbe az egész folyamatban részt venni. Tehát ezek óhatatlanul a másik tábort támogatják. Tehát a ebben az esetben, a PCD-ben meglévő törésvonal egyik vagy másik oldalán foglal helyet. Valóban ez a 9 fő, ez azért alacsonynak mondható, de hát ez jogilag ugyanannyit ér, mint hogyha 30-40 szavazattal ment volna át. Van-e ennek ellenére egy lényeges különbség, és pedig az, hogy világosan látszik, ugye mivel a kisebbségek szavazataival ment át ez a bizalmatlansági indítvány, hogy a PCD-ALD elvesztette a parlamenti többségét. Ugye 244 személyből álló parlamenti többsége volt, és 228-an szavazták meg a két pártból összesen a bizalmatlansági indítványt. Ugye a PCD köréből Ponta és hát a Holdudvarába tartozó személyek nem szavazták meg ezt az indítványt, illetve az ALD esetében ugye a Daniel Konstantin talán elvitt egy-két szavazatot.
Lehet, hogy még nagyobb meglepetés született volna, hogyha ma reggel nem köti ki Liviu Dragnea pártelnök és szűkebb köre, mármint a pártvezetés azt, hogy kötelező módon a golyókat fel kell mutatniuk a beszédés honatjáknak, tehát ha titkos szavazás lett volna, akkor lehet, hogy még nagyobb galiba történt volna, de hát ez már a múlt év megtörtént az eredmény. Na most itt egy dologra koncentrálnék, ha megengedi. Azt mondta az előbb, hogy a egyes vélemények szerint az RMDSZ-nek nem kellett volna a PCD belügyeibe részt vennie, mármint a tárgyalásokban. Érdekes módon, hogy ez a tárgyalási folyamat egyrészt nagyon kemény követelésekkel indult, és nagyon jó irányba haladt. Egészen, ha jól emlékszem, kedd reggelig úgy tűnt, hogy minden RMDSZ követelést a kormányzó koalíció tagjai elfogadnak. Mi történt ott hétfő este, hétfő éjszaka, kedd reggel, hogy ennyire hirtelen megváltozott maga a tárgyalások kimenetele?
Két dolog történt véleményem szerint, és ezek együttes hatása vezetett ahhoz, hogy végül is ezeket a tárgyalásokat felfüggesztették. Hát első és legfontosabb az ugye, hogy a régi-régi gyakorlatnak megfelelően az ellenzék egy egészen még a 90-es évek elejéhez is képest agresszív, nagyon kemény nacionalista hangnemben támadta ki a kormányzó pártokat azért, amiért az RMDSZ-nek készek engedményeket tenni. Tehát ilyet utoljára Nagy Románia párt környékén, vagy a emlékezünk vissza Funárféle Nemzeti Egységpárt környékén láttuk, és azért technikai megjelenésében azért nagyon hasonlított, nagyon-nagyon hasonlított az év elejé megmozdulásokhoz is. Tehát tudjuk, hogy melyek azok a hírtelevíziók, akik ezt indították, azt is láttuk, hogy melyek azok a véleményvezérek, amelyek ezt az ötletet felkarolják. Láttuk azt, hogy milyen eszközökkel árasszák el az internetet egy szélsőséges magyar gyűlölő szövegekkel, és ez ugye egy Achilleus saroknak tűnt, ugye, mert emlékezzünk vissza, hogy a 2012-es Ungureanu féle kormányt ugyanezzel a technikával buktatták meg, akkor az annyi különbözött, hogy akkor a PCD támadta, ugye, és a PCD buktatta meg végül is az Ungureanu kormányt, emlékezzünk vissza, az a Marosvásárhelyi Egyetem kapcsán kitört hisztéria kapcsán. Most is, igen, az RMDSZ azokat a kérdéseket vetette fel a tárgyalások során, amelyek egyrészt rég a parlamentben vannak, hiszen az is világos volt, hogy most azonnal kell megpróbálni ezeket a kérdéseket átvinni, ugye, és ezért üléseztek a bizottságok hétfőn, talán még vasárnap is valamelyik, hiszen itt hosszú távú együttműködésről nehéz bármelyik román párt kormányzattal beszélni, hiszen ugye az a tapasztalat, hogy ezeket az ígéreteket utólag, amikor elmúlik a vész, nagyon nehéz behajtani.
Engedjen meg, hogy nyissak egy zárójelet, kedves hallgatói, itt a SMS-ben, hogy Csíkban elnémult a rádió, valószínűleg, hogy az időjárási viszonyok miatt itt Marosvásárhelyen is a középhullámú adó egy időben kiesett viharjelzés, figyelmeztetés van érvényben egy órán keresztül még, remélem, hogy nem csapott bele a villám az adótoronyba. Aki hallja és tud segíteni a tisztelt hallgatókon, akik nem hallgathatják a műsort, itt az időjárási viszonyok miatt azt ajánlanám, hogy próbálják meg az 1593 kHz-es középhullámú frekvencián, amely 18 óráig sugározza adásunkat, ha a 106,8 MHz-es ultrarövid hullámú adó kiesett, zárója bezárva. Na most az az érdekes dolog, amit ön megemlített, és pedig ez a 27 év után visszatérő, és talán még vehemensebben megnyilatkozó ellenesség, magyar ellenesség. Ettől a kemény súlytól, vagy nem is tudom, minek nevezzem így hirtelenjében, már soha az életben nem fogunk megszabadulni, tisztelt Székely István. Ez mindig veszőparipa lehet a hazai belpolitikai életben, hogy teret lehet nyerni a magyar ellenességgel?
Ameddig működik, és ameddig képviselők, szenátorok hajlandók megváltoztatni ennek következtében a véleményüket, addig igen. Tehát én nem gondolom, hogy ezek a személyek, hogy mondjam, funár értékrendjét követnék. Egyszerűen a magyar ellenesség az egy eszköz a kezükbe, azért, hogy a mindenkori kormánypárt és az RMDSZ közé éket verjenek. Én nem gondolom, tehát egy instrumentális dolog, nem hiszem, hogy itt értékrendekről van szó, hanem egy olyan politikai opcióról, ami bevethető, teljesen mindegy, hogy milyen az összetételet. Még azt sem mondhatjuk, hogy a baloldali pártok élnek ilyen eszközökkel, vagy a jobboldali pártok, hiszen az elmúlt években bármire volt példa, és igen, ameddig ezzel eredményt lehet elérni, addig ezt végül is használni fogják. Egyébként a mostani vehemencia az igazából a tétek nagyságával is magyarázható. Nagyon gyorsan kellett átállítani a közhangulatot, nem volt ugye egy olyan 10 nap, mint a 13-as sürgősségi kormányhatározat esetében, néhány óra alatt koncentráltan kellett elvégezni ezt a piszkos munkát, ugye azoknak, akik végül is munkaköri leírásuk tekintetében ebből élnek.
Hát ez megint egy politikai válsághoz vezethet, mert ez nem lesz könnyű dió, újra kezdődnek az egyeztetések, kormányalakítás, itt óriási szerepe lesz majd az államelnöknek. Az érdekesség az, legalábbis az én meglátásom szerint, ha nem így látja, kérem, hogy cáfoljon meg, hogy ezúttal nem annyira inkább a baloldali részről jöttek ezek a megnyilvánulások, hanem a Nemzeti Liberális Párt, a Traian Băsescu féle népi mozgalom pártja részéről. Ez egy kicsit azért, hogy az embernek a fejében gondolatokat ébreszt, hogy hát hogyan is lehetséges ez, mert hogy eddig általában a bal oldal, a bal liberális oldalt tartottuk mi úgymond nem megfelelő partnernek.
Igen, hát egy nagyon nehéz kérdés, főleg, hogy 27 év alatt azért mindenki próbáltunk, és mindenkivel voltunk valamilyen koalícióban, leszámítva a szélsőséges pártokat. Azért egy nem mindegy, ugye szélsőséges pártokat említettem. A szélsőséges pártok azért szűntek meg, mert mindegyik nagy parlamenti párt valamilyen formában átvette ezt a hangnemet, átvette ezt a retorikát. Megvan a minden párton belül az a néhány személy, aki hát mondjuk úgy, hogy vérmérsékletét tekintve is alkalmas ilyen eszközökkel való élésre. És igen, végül is ez a kormány ellenzék kérdése is, nem baloldal vagy jobboldal kérdése. Emlékezzünk vissza, azért szintén egy magyar ellenes retorikával borította fel a koalíciót a PSD néhány évvel ezelőtt, most pedig a jobb oldal borította fel. Itt igazából Traian Băsescu-nak a pálfordulása nagyon látványos, hiszen ugye a magyarok kétszer segítették hozzá őt államelnöki mandátumhoz, és egyszer akadályozták meg felfüggesztését. Ő minden egyes március 15-én ezt hát elég szépen megköszönte a magyaroknak, most pedig valami hihetetlen megnyilvánulással olyan magyar ellenességről tett tanúbizonyságot, ami azért el kell gondolkoztatja azokat is, akik ugye az RMDSZ véleménye ellenére annak idején rászavaztak.
Egyéb iránt a parlament folyosóin korábban, vagy két és fél, három héttel azért frontálisan Kelemen Hunor szövetségi elnöknek mondta meg, hogy szokásos stílusában, hogy rám soha ne számítsatok, mert ti sem támogattatok soha engem, ami az információk alapján nem egészen igaz, és amint ön is állította, ez nem így volt, de úgy látszik, hogy feledékeny a volt államelnök úr. Én inkább azon csodálkoznék, hogy csodálkozom pontosabban, hogy Ludovik Orbán frissen megerősített Nemzeti Liberális Párti elnöknek milyen viszonyulása volt. Őt én korábban valamelyest intelligensebb politikusnak tartottam, mint hogy ilyen nyilatkozatai legyenek. Ez most erőfitoktatás, pontosabban pozíciószerzés az ön véleménye szerint, meg kell erősödnie az általános a decemberi választásokon nagy teret vesztett liberálisoknak, és azért állt be ő is és pártja is ebbe a táborba?
A liberálisoknál ugye most volt egy elnökváltás. Orbán vasárnap vette át a liberális párt elnöki pozícióját, és ennek kapcsán egy új pártot akar felépíteni. Most ezt az új párt, ez olyan szempontból, hogy azért Romániában általában a pártelnök nagyon nagy mértékben átviszi a személyiségét a pártra. Na most ugye Orbán esetében érdekes a dolog, hiszen emlékezzünk vissza, hogy néhány évvel ezelőtt beszélt arról, hogy valóban az Orbán név az magyar származású, és neki én most hirtelen nem tudom, hogy a nagyapja vagy a dédnagyapja az magyar volt. Tehát egy több generáció óta Erdélyen kívül élő, magyar gyökerekkel rendelkező szeméről van szó. Na most emlékezzünk vissza, hogy a liberális pártban volt egy nagyon érdekes vita, hogy milyen kell legyen az a liberális párt, amelyik valamilyen jobboldali egységet meg tud valósítani. És akkor ugye többen azt mondták, hogy a liberális párt azért nemzeti érzelmű párt kell legyen. És az igazi problémát az okozza, hogy a Romániában még mindig attól nemzeti érzelmű valaki, hogy nem szereti a magyarokat. Tehát nem azért, mert Brüsszellel szembe román érdekeket véd, nem azért, mert akár az Egyesült Államoknak is hajlandó ellent mondani, hogyha Románia érdeke azt követi. Nem az a jó hazafi, aki mondjuk felvirágoztatja ezt az országot, hanem az, aki a magyarokról rosszat mond, még akkor is, hogyha alapjába véve semmilyen baja nincs vele. Most azt is hozzá kell tenni ez a kérdéshez, hogy Ludovik Orbán nagyon világosan látja azt, hogy a PSD a saját 45-46%-os parlamenti jelenlétével nem kerülhető el, tehát nincs realitása egy PSD ellenes olyan parlamenti többségnek, ami a liberális párt köré szerveződjön. Tehát ilyen szempontból ő nem számít hat az RMDS-re, a parlamenti többség kialakításában, tudja, hogy a következő fél év, egy év az ő szempontjából építkezéssel fog eltelni, olyan feltételek mellett, hogy nagyon érdekes kihívói is akadnak, hiszen nem véletlenül ugye a Csolosféle Platform Romániáért 100 év, ugye az ma tett közzé egy nyilatkozatot, az ALDE-ból leszakadt csoportosulás is, ugye pro-Románia címen egyféle pártot szeretne talán kialakítani. Tehát ezen a jobb oldalon kell ő valamilyen formában domináns legyen, egyesítve ezeket a kisebb pártokat úgy, hogy a PSD-vel összemérhető politikai entitást hozzon létre.
És természetesen, hogy ott van a centenáriumnak a kérdése, a megünneplése, úgymond a 2018-as esztendőben, tehát ilyenkor úgy látszik, hogy nem illik gesztusokat tenni, akár a kisebbségi csoportosulások, néptömegek felé sem. Na most feltevődik a kérdés, hogy jelen állás szerint az LMDS kire számíthat a továbbiakban? És egyáltalán mi lesz a parlamenti együttműködési egyezménye, mert hogy ennek a teljes mértékű áttekintése is szóba jött, mégpedig Cseke Attila, szenátusi frakcióvezető konkrétan ki is jelentette ezt.
Természetesen szóba jött, hiszen az a döntés született a parlamenti együttműködés megkötésénél, hogy minden egyes parlamenti idény végén ezt felülvizsgálják. Tehát ugye közel van a parlamenti szünet, mindenféleképpen sor került volna ennek a parlamenti együttműködésnek a felülvizsgálatára, és hát ez a mostani szavazás és ez a mostani magyar ellenes kirohanás, ez csak mondjuk úgy, hogy nélkülözhetetlenné tette ezt az áttekintést. Most azt látjuk, hogy azért függetlenül attól, hogy kialakít kormányt Romániában, bár mondom, szerintem ez nem kérdés, hogy a Szociáldemokrata Párt köré alakul ki egy valamilyen többség. Én azt látom, hogy nagyon vékony többsége lesz. Tehát néhány szavazat többsége lesz, ugye nem is olyan, néhány perccel ezelőtt azt mondtam, hogy ugye 233 képviselő szenátor szükséges a parlamenti többséghez, és jelen pillanatban 5 fővel kevesebb van a PSD-ALDE oldalán. Most ő ezt sok irányból kiegészítheti. Elsősorban nem a kisebbségek irányából, mert azok egyéni képviselők, azok nem sohasem csoportban szavaznak, de azért több entitás is szóba jöhet, de még így is egy eléggé olvadékony, eléggé sérülékeny koalícióról beszélhetünk. Tehát logikailag valamilyen formában a parlamenti támogatásra szüksége lehet a PSD új kormányának is, és ilyen szempontból én nem temetném azonnal ezt a parlamenti együttműködést. Most jön egy két és fél hónapos parlamenti szünet, valamilyen formában stabilizálódik ez a helyzet, bár azért itt is több buktatója van ennek a történetnek, és szerintem ősszel lehet majd új parlamenti többség ismeretében újra gondolni azt, hogy érdeke fűződik az RMDS-nek ezt fenntartani, vagy pedig nem.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 36 perckor a naprakész műsort hallgatják vendégünk. Ma a műsorban Székely István, politológus, az RMDS társadalom szervezési ügyvezető alelnöke, és hát eddig az eltelt időszaknak, napoknak az eseményeit, a háttértárgyalásoknak a kibenetelét, illetve hát a bizalmatlansági indítvány elfogadásához vezető utat elemeztük. Tisztelt Székely István, a továbbiakban akkor próbáljunk egy kicsit a jövőre tekinteni. Természetesen, hogy nem óhajtom és nem fogom önt arra kérni, hogy jósoljon, hanem a procedúrák és az adatok tudatában elemezzük egy kicsit, hogy mi várható. Hűha, mennyi SMS jön. Azt írja egy kedves hallgató, Lajos nevű hallgatónk SMS-ben, hogy Basiscu tegnap a magyarok 48-ban több tízezer románt, több tízezer gyermeket gyilkoltak meg uraik vezetésével, nyilatkozta. Mikor, ki és hol cáfolja ezt meg, kérdi Lajos nevű hallgatónk.
Számtalanszor megcáfoltuk. Elsősorban nem a politika, hanem a szakma, hiszen nagyon pontosan tudjuk, hogy az, amit 40 ezer román áldozatként szoktak ellenünk felsorakozni, az az osztrák 1849-es felmérés szerint 4425 román személy, amit a román források pedig 5405 személyként szoktak emlegetni. Ez töredéke azoknak az áldozatoknak, amelyek civil áldozatként magyar oldalon a különböző atrocitások kapcsán áldozatul estek. Igen, elmondjuk minden egyes alkalommal, de hát végül is ezek a parlamenti felszólalások a hangulatkeltésről szólnak, és nem az igazmondásról. Tehát azok a személyek véleményem szerint, akik továbbra is 40 ezer áldozatról beszélnek, és több száz román falu elpusztításáról, pontosan ismerik ezeket a tényeket.
Hallgatót is köszönhetünk a műsorban, üdvözlőjük, adásban van. Halló!
Halló! Igen. Hát én...
Egy keresztnével, ha lesz olyan kedves bemutatkozni. Üdvözlőjük István!
Hát én egy nagyon röviden szeretnék csak ehhez hozzászólni, végig a kutya komédiát, amit lejátszódott ebben a dologban, és azt hiszem egy nagyon helyes álláspont, hogy az Gerendert végül is nem állt bele ebbe a játékba. Ellenben az én számomra egy dolog végtelenül szomorú. 27 év telt el már azóta, ugye, és látjuk, hogy a televízióban milyen borzasztó félretájékoztatás, butaság, hazugságnak a zöme érkezik felénk, és én azért vagyok szomorú, hogy 27 év alatt még soha nem sikerült megtalálni azt a kommunikációnak, azt a módját, amivel a legalábbis azok a román emberek fele kellene közvetíteni az igazságot, meg válaszokat adni. Mi állandóan egymás között úgy, hogy elmagyarázzuk, amit most éppen a Székely úr elmond a 40 ezer ábránkukével a 40 ezer dologa. Én azt hiszem, hogy a magyar ember az önet tudja. Ezt nem tudják pontosan azok a román emberek, akik talán szeretnénk ezt megtudni. Tehát én azt mondom, hogy itt van az egyik nagy gond, hogy ennek a szervezetünknek a román emberek fele, azok az emberek, akik nem is ismernek minket, vagy akik nem beszélik a nyelvünket, azokhoz gyakorlatilag mi nem tudunk eljutni, és soha egyetlen ilyen kegyetlen vádra sem tudunk válaszolni. Hát kérdezem én, hogy az a román ember, aki végighallgatta most például a Bogdán Ráresnek a műsorát, az a hallatlan hazugság az öme, ami elhangzik, az gyakorlatilag, ha erre a dologra egy hivatalos, legalábbis a részünk egy tájékoztatás, akkor nyilvánvaló, hogy nem tud másra gondolni. Tehát én ebben látom a dolgot, hogy nem tudunk kifele, főle a románság fele, nem tudjuk elmondani a bajunkat. És ezért csak állunk, és egymás között állunk ezért a dolgokról. Ott van például az Erdély, csak ott megegyezem, hogy Erdély televíziónak a műsora. Én nem tudom, hogy abban a televízióban nem lehet meghívni olyan neves szakembereket, történészeket, filozófia, bárki, akik előzetes reklám után, manapság lehet reklám a román újságokban is. Felírjuk azt a dolgot, hogy igenis nekik mi a vélemény. A másik dolog pedig az, hogy én ezt a március 15-et és butaságnak tartom, őszintén megmondva, hisz ez a március 15-ei dolog, ugye, amit látom, hogy emlegetnek, hát ugye egy gyülekezési jogtól elkezdem minden. Ebből nem szabad ilyen dolgot csinálni, eddig is megünnepeltük március 15-ét, eddig is, ezután is meg fogjuk ünnepelni március 15-ét, hogy ezt miért kellett most ilyen módon bevinni, én azt gondolom, hogy ez egy meggondolatlan dolog volt. És én azt nem tudom, hogy például a saját szimbólumunkkal kapcsolatosan is, miért nem alakítsa ki az RMD-t a saját véleményünkhöz? Urany, nem kell kirakni minden budi tetejére a székezzállót, ki kell rakni ünnepek alkalmával, ki kell rakni egy olyan helyre, ahol méltósággal ünneplünk, ahol van, és akkor nem volna semmi baj. Én azt mondom, hogy az RMD-t kommunikációja, hogy mondjam ezzel, jó szó, ez a kommunikáció a románság fele, rendesen nem lehet azt hiszem még kategóriát. Én ezért vagyok elkeseredve inkább, és én azt gondolom, hogy ez egy történelmi pillanat, ami most történt, mert egy dolgot észre kell vegyük, senkire nincs mit számítani, magunkon kívül nincs kire számítani.
Köszönjük akkor szépen, ne haragudjon.
Akkor rólunk van
nagyon szó, telik az idő.
Milyen párt és milyen színekben van. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük István a véleményét. Ohajrá reagálni, tisztelt Székely.
Igen, nagyon-nagyon-nagyon gyorsan három témát érintett az úr. Az egy elsővel teljesen egyetértek. A román nyelvű kommunikáción van mi javítani. Probléma igazán az, hogy mi látjuk ennek a, na, hogy mondjam, korlátait is. Tehát van az RMDSZ-nek román nyelvű tájékoztatója, ugyanúgy, mint magyar. Minden egyes hír kimegy, szervezünk történészvitát, szervezünk sok mindent, nem megy át a román médián. A román média minden egyes ilyen hír kapcsán összezár. Ez egyik kérdés. Másik kérdés, március 15-e kapcsán, nézze, két nemzeti kisebbség van a román parlamentben, aki már elfogadtatta a saját napját a román parlamenttel.
Tehát, simán, jóvá hagyták. Igen.
A parlament döntő többsége egy-két ellenszavazattal, tehát átment. Tehát volt két olyan precedens, ahol Romániában élő nemzeti kisebbséget megtisztelt azzal a román parlament, hogy a saját maguk által meghatározott ünnepet állami ünneppé tette. És ez szerintem így van jó. Most a harmadik, ugye a harmadik kérdés, hirtelen nem is tudom, hogy melyik volt.
Hát igen, hogy miért kell partnereket keresni, és miért nem csak magára, a maga stílusával, a maga eszközeivel politizálni.
Igen, illetve az ászló tekintetében. Na most a székelyföldi, ugye székelyzászló is általában a szimbólumok tekintetében, az eredeti ezt nincs abban a helyzetben, hogy ezeket a kérdéseket úgymond zárójelbe tegye. Végzünk évente két közvéleménykutatást, azért nagyon sok fórum, rendezvény van, amennyiben az RMDSZ-t támogató személyeknek igen jelentős része problémaként éli meg azt, hogy nem tűzheti ki a székelyzászlót, nem használhatja szabadon a szimbólumait, akkor az RMDSZ-nek kutya kötelessége ezeket a kérdéseket felvállalni, és akkor is képviselnie, amikor ebből hát nem biztos, hogy a legjobb forgatókönyv szerint alakulnak a dolgok.
Meg is akartam öntől kérdezni, hogy de részben már válaszolt rá, hogy azért nem kell teljes mértékben elzárkózni a partnerkereséstől, még akkor sem, hogyha immáron mind a két oldalról jöttek a nyilak ez alatt az időszak alatt, mert hát akárhogy is vesszük, a 412 személyes, most így hitelennyiben nem tudom egészen pontosan, hogy mekkora a törvényhozás mind a két házzal együtt. A 30 magyar képviselő az nagyon kicsi arány.
Így van. Tehát ugye valóban legegyszerűbb lenne most megsértődni, bejárni a parlamentben, végül is a fizetést akkor is megkapja az ember, ugye, és akkor ott azt mondani, hogy nincs kivel, mi kizárólag a saját szavazó bázisunkra számíthatunk. Igen, saját szavazó bázisunkra számíthatunk csak, de ennek ellenére az a 6,5%-os parlamenti jelenlét minden egyes kérdésben ezt 50% fölé kell vinni. 50% fölé kell vinni, és azért küldték a választók az RMDSZ-t Románia parlamentjébe, hogy minden egyes olyan kérdést, ami a magyarok szempontjából fontos, élére állítson, és lehetőségek szerint fele plusz egy szavazattal megtámogatva törvényt, kormányhatározatot hozzon belőle.
Érdekes vélemények érkeznek SMS-ben. Azt hiszem, hogy Csaba Csé aláírással érkezett egy SMS-t. Azt írja, hogy Románia magyarok nélkül, ergo magyar ellenesség nélkül még és már nem is létezne. Velünk szemben a helyi magyarság ellenében határozza meg magát az állam intézményeivel, himnuszával, mitoszaival, satöbbivel együtt, írja a kedves hallgató. Azt hiszem, hogy azért nem kell ennyire sarkítani, hogy minden csak a magyar ellenségen alapul, mert hogy azért ez alatt a fél év alatt, még ha voltak parázs viták és csörték is, azért sikerült már eredményeket elérni, hogy csak az egészségügyben és a szociális intézmények beli anyanyelvhasználatra utaljunk, vagy pedig, hát most kérdés az, hogy mi lesz a 215-ös közigazgatási törvény módosításával kapcsolatosan ilyen hangulatban. Egyéb iránt erre van esély, hogy most már nem a tavaszi időszak ülésszakban, de ősszel napirendre kerüljön. Mi a véleményük az ügyvezető elnökségen?
Akkor lesz ebből törvény, amikor az RMDSZ szavazataira szükség van. Tehát azt láttuk az elmúlt években, hogy az az elképzelés, hogy mondjuk Románia aláír nemzetközi dokumentumokat, ugye itt a 215-ös módosítása kapcsán mindjárt kettőre is utalhatok. 1995-ben Románia ratifikálta a kisebbségi keretegyezményt, és 2007-ben ratifikálta a nyelvi chartát. Ezzel Románia kötelezettséget vállalt arra, hogy ezt megfelelő szinten biztosítja a kisebbségek közigazgatásban való nyelvhasználatát, ennek ellenére nem történt semmi. Illetve ami történt, az akkor történt, amikor szükség volt az RMDSZ szavazataira. Hogyha ez a cirkusz most éppen nem lett volna, akkor azt mondtam volna, hogy az RMDSZ jobb helyzetben van, és hogyha parlamenti matematikát nézzük, akkor az RMDSZ jobb helyzetben van, mint eddig, hiszen eddig volt egy PSD-ALDE parlamenti többség, azt kellett eseti jelleggel stabilizálni. Most nincs egy többség. A többség megteremtése esetében én nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy az RMDSZ az érvényben levő parlamenti együttműködést ősszel tovább vigye, és ezzel esetenként, egyenként megoldjon azokból a problémákból, amelyek foglalkoztatják az erdélyi magyar társadalmat.
De a kormányra lépés kérdése az nem aktuális, gondolom, ebben a pillanatban.
Én biztos vagyok abban, hogy nem aktuális, és azért az elmúlt hetekben sem volt aktuális, annak ellenére, hogy a szirén hangok azok eléggé határozottak voltak e tekintetben. Azt is látjuk ugyanakkor, hogy az RMDSZ olyan prioritásokat fogalmaz meg, amelyek a parlament hatáskörébe tartoznak, és nem a kormány hatáskörébe.
Húha, egy nagyon harcos hölgy is írt egy SMS-t, Ildikó írja, én nem tudom felfogni, hogy hogyan látják önök ott a parlamentben a dolgokat, hogyan lehet még mindig bedőlni bármely román pártnak, mert mindegy, hogy jobb vagy baloldali, az RMDSZ-t csak, keményen fogalmaz a hölgy, törlő papírnak használják, ezt már megtanulhatták volna a tisztelt honatják, írja Ildikó nevű. Fúha, hogy fel van a tisztelt hölgy háborodva a helyzet miatt. Azt hiszem, hogy erre már részben adtunk választ, hogy hát muszáj partnereket keresni, ha valamit el akarunk kérni. Egyéb iránt fennáll a veszély annak, hogy elszigetelődik a törvényhozásban az RMDSZ, tehát a két tábor közé kerül, és nem tud megfelelő partnereket találni. Hogyan látja ön a jelen pillanatban, illetve a jövőre nézve ezeket a viszonyokat?
Én nem gondolom, hogy az RMDSZ elszigetelődik, annak ellenére, hogy időnként nagyon súlyos dolgokat vágnak ugye a képviselők, szenátorok egymás fejéhez. Azért próbáljunk logikusan gondolkozni, és sokkal egyszerűbben látszik ez az önkormányzatok szintjén, ugye. Tehát itt végül a román pártok eleve abból indulnak ki, hogy az RMDSZ-nek egy teljesen zárt szavazóbázisa van, ami a román pártok által nem szólítható meg, ezért nem is érdemes rástartolni erre a kérdésre. Na most, ugye például a Szociáldemokrata párt, hogyha egy másik nagy román pártot emel be, ugye parlamenti támogatónak, az azt jelenti, hogy az a párt, amelyik a következő választáson az ő versenytársa lesz, az is megerősödik. Tehát az, hogy az RMDSZ eredményeket ér el a saját szavazó bázisa irányába, ezeket felmutatja, az egy román pártot választások szempontjából nem érdekli, hiszen az RMDSZ sem az ő szavazóira tartó rá. De én azt látom, hogy minden egyes párt elsősorban nem egy másik a román párttal szeretné kiegészíteni a hiányzó szavazatait, és ez a magyarázata annak, hogy amióta kiszorultak a parlamentből azok a pártok, amelyek nem csak konjunkturálisan használták ugye a magyar kérdést veszély érzet felkeltésére, hanem hát a lételemükhöz tartozott. Azóta én azt látom, hogy az RMDSZ az RMDSZ-szel mind a jobb oldal, mind a bal oldal számol. Tehát emlékezünk vissza, ugye, hogy 2012-ig az RMDSZ jobb oldallal alkotott parlamenti vagy akár kormány többséget, utána pedig hát egy baloldali pártnak nyújtott esetenként parlamenti támogatást.
Tisztelt Székely István, itt a beszélgetésünk végén ugyebár ön egyben a kulturális autonómia tanács elnöke is. Egyes vélemények szerint a kulturális autonómia törvénytervezete verte ki a biztosítékot a román pártok berkeiben, és onnan kezdett visszaépülni minden az a tárgyalások során elért eredménysorozatnak a folyamata. Egyáltalán ilyen formán, jelen pillanatban még feltehető-e megfelelő eredmény reményében a napi rendre egy kulturális autonómia törvény?
Véleményem szerint feltehető. Hát most én azt látom, hogy elsősorban március 15-e kérdése volt alkalmas arra, hogy felszítsa ezt a magyar gyűlöletet. A kulturális autonómiából annyit értenek, hogy autonómia, és az autonómia akkor az nagyon csúnya dolog. Ugye, hát ennek kapcsán Johannes is üzent, hogy
Berlinből, hát, nem is
Berlinből, igen, hogy hát azért nem kéne etnikai autonómiával foglalkozni. Ő már azzal, arra nem figyel, ugye, hogy minden kulturális autonómia az etnikai alapon valósul meg, és a területi autonómia pedig nem etnikai alapon valósul meg, hanem az egy bizonyos területen élő személyekhez kötődik. Most ez azért érdekes, mert azok, akik éppen a kulturális autonómiát támadták, hát azok voltak kormányon, amikor a kormány előterjesztette a parlamentnek azt a kisebbségi törvényt 2005-ben, amelyik tartalmazza a kulturális autonómiát is. Tehát nem az RMDSZ terjesztette be a parlamentbe a kulturális autonómiát, hanem a Törícsánu kormányként terjesztette be a kulturális autonómiát. Az a Törícsánúnak a liberálisai, aki most ugye hadó szájjal beszélnek az ellen, amit vélhetően soha életükben nem olvastak el.
Hát mindenképpen érdemes lesz majd hétfőtől kezdődően, vagy akár már hétfőn, attól függően, hogy az államelnök hogyan ütemezi be a politikai pártokkal való konzultációt, ismét felhívni a figyelmét arra, hogy hát miben is áll ez a dolog. Tisztelt Székely István, nagyon szépen köszönöm önnek, a rendelkezésünkre állt. Remélem, hogy néhány dolgot sikerült tisztázni, további jó munkát kívánok, és bízunk a folyamatnak a jobb irányba fordulásában. Minden jót kívánok, viszonthallásra.
Én is köszönöm a lehetőséget, a viszonthallásra.